Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunknak az utolsó előtti alkalmán, amelynek során az utolsó kérését vizsgálnánk meg a Mi Atyánknak. Tanulva az eddigi Mi Atyánk sorozatokból, amelyekből még sokat nem tartottam az országban, de szeretnék többet is tartani vidéki városokban, úgy gondoltam, hogy a jövőben nem ilyen címmel fogom meghirdetni, hogy a Mi Atyánk, hanem valami olyan címet találnék ennek a sorozatnak, ami valóban a legkülönbözőbb érdeklődésű embereknek a figyelmét fölkelti. Például ilyen címen gondolkoztam, hogy a legnagyobb kérések, vagy a legfőbb kéréseink, vagy valami hasonló címeken, mert akik végigkövették ezt a sorozatot, láthatják, hogy a Mi Atyánkban összesen 6 kérés van, de ez a 6 kérés olyan, hogy az egész emberi életet lefedi, magába foglalja. A Mi Atyánk egy kicsit hasonló a 10 parancsolathoz. Hogy azt mondhatjuk, hogy a 10 parancsolaton kívül nem tudunk még 1 vagy 2 vagy még 3 parancsolatot hozzáiktatni az addigiakhoz, mert abban a 10 parancsolatban minden benne van. Én úgy gondolom, hogy a Mi Atyánkban Jézus Krisztus mintát adott arra, hogy mit kell kérnünk az életben, mire van szükségünk igazán az életben, és milyen sorrendben. Most, hogy így a Mi Atyánk vége felé érkezünk, egy kicsit hat pillancsak vissza az útra, amit eddig megtettünk. Én úgy gondolom, hogy a Mi Atyánkban 2 spirális fedezhető fel. Az első 3 kérés és a második 3 kérés. A Mi Atyánk első kérése az a kérések kérése. Ugye mi volt az első kérés a megszólítás után, hogy szenteltessék meg a te neved, és ott azonosítottuk Péter apostol első levele nyomán, hogy mi is az Isten nevének a megszentelése, amikor Péter apostol azt mondta a kora keresztényeknek, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, és ha valaki tőletek megkérdezi, hogy miben van a reménységetek, miben van a ti hívő életetek, minden nap meg tudjátok mutatni a ti jó életeteket. Akkor az első előadáson elemeztem ezt, hogy az Isten nevének a megszentelésével egy igazán hívő ember az igaz és a jó életet kéri az Istentől. És ez biztos, hogy ez a legnagyobb kérés. Mert hogyha mi igazságos emberek leszünk, ha igaz, jó életet élünk, ezáltal az Istenre az emberek figyelmesek fognak lenni, mert igaz életet élni isteni segítség nélkül lehetetlen. De ebben az első spirálisban, ahol elkezdődik azzal a kérések sorozat, hogy szenteltessék a te neved, jön a második kérés, hogy jöjjön el a te országod, amellyel már az Istenben bízó ember azt is kéri, hogy mások számára is hozzáférhetővé legyen az igaz élet, és eljöjjön majd az újjáteremtett földre mindenki számára, legyen egy olyan világ, amelyben nem lesz rossz, nem lesz baj, nem lesz gyűlölet, betegség és halál. Ezt elemeztük a második előadáson. A harmadik kérés, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ez még tovább megy, és az emberi életet a maga mindennapjaiban teljesen össze akarja kapcsolni az Isten szándékával, az Isten akaratával. Tehát ez a 3 kérés egymásba fonódik, egymásra épül, és tulajdonképpen a harmadik kérésnél már a csúcson vagyunk, azt mondjuk, hogy ennél többet már nem lehet szinte kérni. Hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Igen ám, de Jézus utána egy újabb kört kezd, egy újabb spirális, emelkedő spirális veszi a kezdetét, mert Jézus világossá akarja azt is tenni, hogy Isten pontosan tudja, hogy nekünk embereknek az életben anyagi szempontokból, mindenféle szempontból mi mindenre van szükségünk. Ezért ez a második spirális kezdődik azzal, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát ami szükséges az életünkhöz, azt biztosíts számunkra, Istenünk. És utána jön a második kérés, ugye sorrendben ez már az 5., hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amivel a szükségleteinknek a mélységét mutatja Jézus, mert nagy dolog a mindennapi megélhetésért küzdeni és azt kérni, de még nagyobb dolog az, hogy belül legyünk teljesen tiszták, legyünk teljesen tisztában a saját indítékainkkal, hogy mi ne haragudjunk emberekre, ne nehezteljünk emberekre, hanem szívből tudjunk megbocsátani bárkinek bármilyen vétségért, amit elkövet akár velünk, akár másokkal szemben. És ez a második spirál is itt ebben a mai kérésben, amit elemeznünk kell, ebben ér a csúcspontjára, és így a mi atyánknak van két felfelé törekvő spirálisa, amit majd a kopula, a záró kijelentés összegezés fog össze, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Én úgy gondolom, hogy ebben a két emelkedő irányt vevő kérés sorozatban minden emberi kérés benne van, ami szükséges a mi életünkre. Ha valaki ezeken kívül tud kéréseket, amelyek fontosak, és amelyeket ki kellene ejtenünk az ajkunkon, gondolkozzék azon, hogy valóban vannak ezen kívül nagy kérések. Én úgy gondolom, a mi atyánkban minden kérés benne foglaltatik. Hogyan épül az ötödikre ez a hatodik kérés? Ez a kérése a mi atyánknak, amelyet nagyon sokan félreismernek, vagy egyáltalán nem is értik egészen pontosan, hogy mit is jelent ez, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye a mi atyánknak a kérései közül van egy-két kérés, ami különös nehézséget okoz az olvasóknak, a Bibliát tanulmányozóknak. Hát például ilyen mindjárt az első kérés, hogy szenteltessék meg a te neved, mert ez olyan távolian és olyan kegyesen és olyan vallásos hangnemben hallatszik. Emlékezem, amikor gyerekkorunkban édesanyám tanította mi atyánkra, és hát 5-6 éves korban mi azt már kívülről tudtuk, és hát elmondtuk mindig este lefekvés előtt, akkor sokszor megkérdeztem az édesanyámat, hogy nagyon szép ez a mi atyánk, de mindjárt problémám van az első kérésnél. Nem értem, hogy mit jelent. Nem értem, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Hogy tömjénezővel végig kell járni valami szent helyet, valami szent tárgyat, és így meg kell füstölni tömjénne, és az a megszentelés, ahogy az bizonyos vallási gyakorlatban az ember tapasztalta. Nem sokat tudtam kezdeni a jöjjön el a te országoddal sem, mert nem ismertem ennek a bibliai tartalmát, fogalmát. A legyen meg a te akaratod, az mondott valamit, csak azzal meg még nagyobb nehézség volt, mert föltette az ember a kérdés, hogy én tudom, hogy én mit akarok, de hogy Isten mit akar, azt meg honnan tudjam. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, az is érthető volt az első hallásra. Na de hogyan adja, hogyan biztosítja Isten a mindennapi kenyeret, ez is egy merő talány volt az ember számára. A bocsásd meg a mi vétkeinket az úgy nagyon elevenébe talált, de mivel olyan sokat mondtuk a mi atyánkot, szinte az annak a jelentése is időről időre elkopott. De ez az utolsó kérés, ez a hatodik kérés, ez egyenesen megbotránkoztató volt, és ma is nagyon sok ember megbotránkozik, mondván, hát hogy milyen Isten az, akitől ezt kell kérni, hát Isten belevisz a kísértésbe? Kérni kell az Istentől, hogy ne vigy minket a kísértésbe? Kedves hallgatók, mit kell akkor tenni, amikor a Bibliából valamit nem értünk? Mert biztos önök is találkoztak ezzel a jelenséggel, hogy nagyon sok ember ezt a kérést nem érti. Mit kell akkor tennünk, amikor a Bibliából valamit nem értünk? Sok mindent tehetünk. Én most a legegyszerűbb dolgot mondom el, ahogy ezt a kérést meg tudjuk fejteni. Az egyik legegyszerűbb dolog, hogyha a Bibliából nem értek egy mondatot, akkor keressem ebben a mondatban a mégis könnyebben érthető részt. Ez egy összetett mondat. Ennek két része van. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ha valakinek az első résszel problémája van, és lehet, szóval én ezt elismerem, hogy aki ezt nem gondolta végig, vagy a Bibliát nem ismeri a maga egészében, akkor az első kéréssel éppen lehet problémája, hogy most Isten belevisz a kísértésbe, vagy hogyan? Én ezt elismerem. Na de a mondat második része az nem érthető jobban, mint az első. Kezdjük el az elemzésünket a mondat második részéből. Aztán utána, amikor megértettük a mondat második részét, akkor térjünk vissza az elsőre, és nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít általában a kísértésről, a kísértésekről, hányféle kísértésről beszél a Biblia, és egyáltalán, hogy a Bibliának a szövetébe bele tudjuk helyezni a mi atyánkot, ahhoz azért a Bibliának az ismerete valamilyen fokon szükséges. Tetszenek itt látni kísérő lapot, a HVG-ben jelent meg egy nagy cikk pár hónappal ezelőtt, keresik a szót, a modernizált mi atyánk címmel, ezeket meg lehet venni fénymásolatnak az árán, hogy meg akarják változtatni a mi atyánk három kérését. És legfőképpen ezt a kérést akarják megváltoztatni, Olaszországból indul el ez a mozgalom, mondván, hogy ez a kérés nem érthető, sőt botrányt szerez a hívőknek is, és a nem hívőknek is, akik egyáltalán érdeklődnek a vallás dolga iránt. De én azt mondanám önöknek, hogy ne ítélkezzünk gyorsan. és ne próbáljunk mi változtatni a Biblián, hanem elfogadva azt, hogy az eredetiben is így van, és ez nem fordítási tévesztés és hiba, ami fönt van a táblán, próbáljuk először megérteni ennek a mondatnak a második részét. Vajon Jézus mire tanított azzal a kéréssel, és szabadíts meg a gonosztól? Ez is félreérthető, mert sokan úgy gondolják talán, hogy ebben a kérésben az van benne, hogy hát bárcsak ne lenne rossz a világon. Bárcsak le lehetne győzni, meg lehetne semmisíteni a rosszat ezen a világon. Szabadíts meg a gonosztól. És sokan próbálták ezt az emberi történelemben, hogy kiirtani a rosszat. Ezek a kiirtó jellegű kísérletek soha nem sikerültek. Ha az emberiség történelmében volt sok forradalom, például tipikus példája a rossz megszüntetésének, a forradalmak után mindig zavarosabb, átláthatatlanabb és gonoszabb lett az élet. De nagyon sokan így gondolkoztak, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez annyi, hogy lerázni minden rosszat, megszüntetni a rosszat, ha kell erőszakot igénybe venni. Igen, még a kereszténységen belül, illetve a középkor végi álkereszténységen belül született meg egy ilyen felfogás, hogy a cél szentesíti az eszközt. Tehát, hogyha a cél jó cél, akkor a jó cél érdekében sok minden rosszat is megengedhetünk magunknak. De hát a hétköznapi gondolkodásban is, ugye hallottunk a machiavellizmusról, a 15.-16. századtól fogva mind a mai napig nagyon elterjedt irányzat a politikában, a hétköznapi életben. Az a fő, hogy jót akarunk, és a jó cél érdekében rossz eszközöket is felhasználhatunk, csak hogy megszabaduljunk a rossztól. De az biztos, hogy ezt Jézus nem értette ezen a kérésen. Tudnék, a Bibliában vannak ehhez hasonló kijelentések, és itt jön a második fokozat. Mit tegyünk, hogyha valamit nem ismerünk a Bibliában, nem értünk jól? A könnyen érthető résznek keressük a párhuzamosait. Felírtam az első sorba, hogy milyen párhuzamos, csak néhány párhuzamos kijelentés van ezzel kapcsolatban a Bibliában. Jézus a nagy főpapi imádságában szinte szó szerint hasonló kérést fogalmazott meg. János evangélium a 17. fejezet 15. verse, hogyan is szól, hadd olvassam fel szó szerint. János evangélium a 17. fejezet 15. verse. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hatalmas kérés ez. Azt mondta Jézus a mennyei atyának, hogy én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, az én követőimnek nem kérek jobb életet, nem kérek kedvezményes életet, nem kérem azt, hogy a körülményeik megjobbuljanak, de azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Vagyis, hogy belül szabadíts meg őket a gonosztól. Ez a kijelentés, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez elsősorban nem annyit jelent, hogy Istenem, a körülményeimet tedd jobbá. Változtasd meg az életkörülményeimet, mert sok ember így gondolkozik, ha jobb körülmények közé jutnék, akkor jobb ember lennék. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. De az biztos, hogy ha valaki bármilyen körülmények között él, lehetnek azok rosszabbodó körülmények, de belül a lelkében megszabadul a gonosztól, legyőzi a rosszat, akkor az az ember nem fog belesétálni majd a kísértésekbe. Mert belül nem lesz, ami vonzza a rossz felé. Ugyanezt mondja a Péter apostol első levelében, az első fejezet 5. verse is, bár nem ezekkel a szavakkal, de ugyanezt a gondolatot Jézus azt mondta, illetve Jézus egyik tanítványait ezt mondta, hogy Isten hatalma őriz minket hit által az üdvösségre. Tehát nem azt mondja Péter apostol, hogy Isten hatalma csodálatos módon őrzi a hívő igaz embereket az üdvösségre, hogy elrendezi a körülményeket körülöttük, hanem azt mondja, hogy Isten hatalma őriz minket, de mi által, hit által. Tehát Isten belül akarja megerősíteni az embert. Istennek a célja az ebben a világban, hogy az embereket, akik keresik a jobb életet, keresik a boldog és igaz életet, azokat belül megszabadítja a rossztól. Hogy a gondolkodásukban ne legyen rossz, a vágyaikban ne legyen rossz, az akaratvilágukban ne legyen rossz. És akkor ezek az emberek már félig meddig közelebb jutottak a győzelemhez, mert akkor ők nem is fogják kívánni a rosszat. A világ lehet körülöttük rossz, és ezernyi csábítással, kísértéssel körülveheti őket, de az ember nem fogja kívánni a rosszat, és lehet élni igaz életet ezen a földön. Fölvethető persze a kérdés, hogy ebben a kijelentésben, hogy szabadíts meg a gonosztól, nincs-e benned még valami több is. Tehát az is, hogy ne csak belül szabadíts meg a gonosztól, hanem Istenem, majd szabadítsd meg az egész világot, meg az egész teremtett mindenséget a gonosztól. Persze ez is benne van. De elsősorban nem ez van benne, hanem az, hogy Jézus azt mondja a mi atyánk végén, és ezzel záródik a mi atyánk ezzel a kéréssel, hogy az a legigazibb imádság, amelyben az ember a lénye teljességéig meg akar szabadulni a rossztól. A lénye elrejtett zugaiba se legyen rossz az embernek. Ne csak attól szabadíts meg, Istenem, attól a gonosztól, attól a rossztól, amit már tudok az életemben, amivel talán már küzdelmem is van hetek, hónapok, évek óta, hogy tudom, hogy én különösképp hajlamos vagyok a bosszúságra, a bosszankodásra, vagy a sértődésre, vagy a hiúságra. Ne csak ezektől szabadíts meg, hanem itt van ez a gyönyörű ige a 19. Zsoltár 13. versében, amelyben Dávid így kérte az Istent, kicsoda veheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tehát ez, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez nem csak annyit jelent, hogy Istenem, amivel már küzdök, már évek óta folytatom a küzdelmet, hogy belül le tudjak vetkőzni bizonyos szokásaimat, vagy hajlandóságaimat, ne csak ezektől szabadíts meg, hanem amiket talán még nem látok az életemben világosan. De érzem, hogy valami baj van az életemben, sok mindent nem fedeztem még fel az életemben. Segítsél meglátni a bajaimat, segítsél meglátni a lényem sötét oldalait, és én azt elfogadom, amire rávilágítasz, sőt, a te kezedbe helyezem, hogy szabadítsál meg ezektől is. Én úgy gondolom, hogy a rossz nagyon sok formában él az életünkben. A gonosz nagyon sok formában ver gyökeret az életünkben. Van olyan gonoszsága az életünkben, amit mondom, világosan látunk és tudunk. Van olyan, amit úgy hisszük, hogy látunk és tudunk, de még igazán megutálni nem tudtuk, és igazán kivetni nem tudtuk az életünkből. És vannak kifejezetten olyan hibáink, olyan bűneink, amelyek titkos bűnök, amelyeket lehet, hogy lát a külvilág, látnak a barátaink vagy a rokonaink, de mi magunk még nem jutottunk igazán a tudatára annak, hogy ez van bennünk, és ettől meg kellene szabadulni. Úgyhogy én úgy látom, hogy ebben az utolsó kérésben, nem tudom, hogy mennyire volt érthető ez a 10-15 perc, hogy ezt egy kicsit tudtam elemezni, ebben a kérésben a második rész azért viszonylag könnyen érthető. Tehát az a kijelentés, hogy szabadíts meg a gonosztól, ez viszonylag könnyen érthető. És ebből a megértésből eljuthatunk oda, hogy az első része is a mondatunknak viszonylag könnyen érthető legyen. De mielőtt rátérnék erre az első kérésre, szeretném önöknek bemutatni nagyon röviden és ilyen sematikus ábrákon, hogy általában az emberi világban az emberek, akik egyáltalán szóba állnak az Isten kérdéssel, vagy egyáltalán rossztól való szabadulással, hogyan szoktak gondolkozni a rossztól való szabadulásról? Nagyon egyszerű sematikus ábrákon jeleztem négyféle viszonyulást ezzel kapcsolatban. Például az első viszonyulás, ugye itt jelölöm Istent, tehát itt van Isten, és itt van az ember. Az embert jelölöm ezzel a háromszöggel, vagy hát ha térbeleg nézzük egy kúppal, és ezzel a körrel, amely világban él az ember. Az első jellegzetes emberi magatartás az, hogy emberek sokszor Istentől azt várnák, vagy azt kérnék, amit már említettem is, hogy a rossz körülményeket, a negatív körülményeket az életünkben változtassa pozitívvá. És hogyha az életünkben jönnek kedvező körülmények, akkor majd mi a magunk erejéből tudunk fejlődni, növekedni, és tudunk jó emberekké válni. Ez az, ami a Biblia számára járhatatlan út. A Biblia arról tudósít, hogy Isten, ha megváltoztatná is a körülményeinket, hogyha jobbá tenné is a körülményeinket, sokszor nem válnék a javunkra, és mi a saját magunk erejéből megjobbulni nem tudunk. Különben ezen a világon nagyon sok embernek vannak nagyon jó, sőt fényűző körülményei, de nem tudom, hogy osztani tetszenek-e ezt a nézetet, hogy a jó körülmények vagy gazdagságban élő emberek között nem egészen jellemző, hogy túlnyomó részt jó emberek lennének. A második lehetőség. Mások úgy gondolják, hogy Isten ne változtassa meg a világot, nem azt kérik, hogy változtassa meg a világot Isten, hanem azt kérik, hogy bennünket emeljen föl az Isten. Ezek az emberek általában vallásos emberek, akik az életükben csodára várnak, azt várják, hogy az Isten valahogy a lényük alá nyúl, és így felemeli őket, jobb emberré teszi őket valami csodálatos, valami megfoghatatlan módon az egész emberi lényüket fölemeli és magához közel vonja. Nagyon sok vallásos ember például úgy gondolja, hogy külön kegyelmi állapotba kell kerülni, mondják is ezeket a kifejezéseket, kegyelmi állapotba kell kerülni, az Isten részéről valami kedvező belső körülményeket kell előidézni, és akkor az ember ebben a kegyelmi állapotban fel tud szárnyalni, de hát hogyha nem jön ez a kegyelmi állapot, hát akkor olyanok vagyunk, amilyenek. Nagyon sok ember panaszkodik arra, hogy nem sokszor éri át a kegyelmi állapotot, és ezzel óhatatlanul is, vagy Isten szemére hányja, hogy az életben nem részesül elég sok vallásos tapasztalatban. Tehát nem tudom, hogy világosak ezek a példák, ez volt a második, és mi a harmadik elképzelése az embereknek? A harmadik elképzelése az embereknek az már közelebb áll a Bibliához. Nagyon sok ember ismeri azt a Bibliából, hogy a lényünknek tulajdonképpen három fő része van. A legfontosabb részünk a belső emberünk, a gondolkodásmódunk. Ennek a gondolkodásmódnak a kezében van az életünk. A másik része az életünknek a természetünk, amit örökség nyomán nyerünk, amely mindannyiunknál rossz. És a harmadik része a természetünknek a jellemünk. Ez valóban a klasszikus bibliai felosztás, a bibliai antropológia, itt is megtetszenek találni a Boldogság törvénye című bibliai etika és antropológia könyvben, külön fejezet van erről, hogy az embert a Biblia e három kategória alapján írja le. Mindannyian öröklünk sajnos egy önző, énközpontú természetet, de teljesen nem vagyunk a természetünk fogságában, hanem van egy belső emberünk, ami dönteni, választani tud, és amit döntünk az életben, olyan emberekké válunk, olyan lesz a jellemünk. A természetet örököljük, a belső embert már nem örökölhetjük, a jellemet végképp nem örökölhetjük, azt mi formáljuk ki magunknak. Na most ezt csak röviden magyaráztam el, és azért, hogy jelezzem itt a harmadik lehetőséget, amit nagyon sok ember elképzel. Nagyon sok ember ismeri a Bibliának azt a tanítását, hogy az embernek megtérésre van szüksége. A gondolkodásmód megváltoztatására. Ugye ez a megtérés a Biblia eredeti szövegében a metanója. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő már megtért ember, ő már hisz az Istenben, tudja, hogy Isten van, tudja, hogy Isten igaz, a Biblia szava igaz, hogy Jézus az életét adta miértünk, és úgy gondolja, hogy a megtérés által, hogy a gondolkodásmódja megváltozott, ő már jobb ember. Ugyan érzékeli ez az ember, hogy itt van ez a lehetetlen természet, ez az én központú bűnrehajló természet, és ez egy megtért embert is mindig ostromol, sőt le is győz ez a természet, de az ember nyugtatja magát, hogy jó, hát én elkövetek még bűnöket, de bűntelen ember nincsen, és az a fő, hogy én hiszek Krisztusban, és Krisztus majd beszámítja nekem a gyarlóságomhoz és az esendőségeimhez az ő áldozatát, majd ő kipótolja az áldozatával az én gyengeségemet. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha ők megtértek, akkor ők már egy könnyű pályán emelkednek felfelé, már más az életük. És van egy negyedik lehetőség, és hadd mondjam el, hogy a Bibliával csak ez fog közösséget tartani, és a Biblia szerint csak ez a lehetőség áll az életben, hogy hogyan tudunk a rossztól megszabadulni. És mindezt azért kell elmondanom majd, hogy egy kicsit az első kéréshez egy kicsit kulcsot kapjunk. És ez a negyedik lehetőség a következő. Ez az ember, ez a negyedik ember is tudja, hogy van belső ember, amely belső embert az Isten a Szentlélek által tudja megvilágosítani, hogy a megtérésre eljusson. De ez a negyedik ember típus tudja, hogy a természete, amely megmarad, az ugyanolyan gyenge és erőtelen, mint volt a megtérés előtt, és állandó, szakadatlan küzdelem és harc van a belső embere és a természete között a megtérése után is. Sőt, miután valaki megtért és Istenhez közel jutott, azután látja egyre érzékenyebben, hogy mennyi sok baj van az életében. Azután látja egyre érzékenyebben, hogy milyen a természetem, amit addig úgy elpalástoltam, vagy nem vettem komolyan, hogy milyen vagyok. Ez az ember, aki már világosságot kapott belül, és akit a Szentlélek állandóan egyre nagyobb és nagyobb világossággal tud megvilágosítani, és mint egy egyre nagyobb részét tudja lefedni ennek a az emberi természetnek, ez az ember látja azt, hogy szakadatlanul szükségünk van ahhoz, hogy jó emberek, hogy önzetlen jellemű emberek legyünk, szakadatlanul szükségünk van ahhoz a megtérés után is, sőt azután igazán, hogy igényeljük az Istennek a segítségét. Tehát azért rajzoltam ilyen nyilakkal, hogy ez az ember a belső emberében kéri, hogy az Isten állandóan segítse őt. Állandóan világosítsa meg. Miért? Mert nem csak olyan bűnök vannak az életünkben, amelyeket ismerünk, hanem olyanok is, amelyeket nem ismerünk. És ha valaki elkövet valami rosszat, hiába mondja utána, hogy én nem akartam elkövetni, hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát akkor is elkövettük, nem? Hát az rossz. Emlékezem, amikor gyerekkoromban a katekézisben kicsit belénk verték, hogy az a rossz és az a bűn, amit tudva és akarva elkövetünk. Hát ez egy óriási szemfényvesztés. Ez egy óriási hiba ezt mondani. Nem csak az a rossz, amit tudva és akarva elkövetünk, akkor nagyon kevés rossz ember lenne. Az emberek nagy része nem akkor követ el rosszat, amikor azt tudva is akarja, el akarja követni, hanem még a hívő emberek is, akik sok rosszat elkövetnek az életben, miért követik el? Nem azért, mert akarták azt a rosszat. Ők már a belső emberükben teljesen tisztába jöttek azzal, hogy mi a jó és mi a rossz. Ők már Istenhez húznak, ők Isten szent lelkének kérik a világosságát, a vezetését, hogy Istenem segítsél jó emberré válnom. Ezek az emberek imádkozzák igazán a mi atyánk szellemének megfelelően ezt a hat kérés, vagy e hat kérés alapján ezek az emberek élnek. De ezek az emberek is sok rosszat elkövetnek az életben. Miért? Miért? Most fogunk közel kerülni az első kéréshez. Azért követnek el rosszat az emberek hívő állapotban is, mert általában valamit nem szoktak mélyen tudatosítani, és hogy ezt mélyen tudatosítsa az ember, bizony sok kudarcot át kell élnie, és ez az, amit Jézus Krisztus ebben az igeversben kifejezésre juttatott. Márk evangélium a 14. fejezet 38. versében Jézus mit is mondott a Getsemáné kertben? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Mert itt vetődik fel a kérdés, hogy mit tanít a Biblia kísértésekről. Mielőtt megvizsgálnánk az első mondatot, amelynek az értelmét meg akarjuk érteni, vizsgáljuk meg, hogy mit tanít a Biblia kísértésekről. Mikor jut az ember kísértésbe? A Biblia szerint az életben kétféle kísértés van. Az egyik kísértés az, amiben az ember belejut, noha elkerülhette volna. A másik az, amit az Isten szerez az ember számára, ami kikerülhetetlen, amit nem jó kikerülni, de amit az Isten mindig az ember javára tud fordítani. A két kísértés között az a különbség, hogy az első kísértés, amibe belejut az ember, és majd elmondom, hogy minek nyomán jut bele az első kísértésbe az ember, annak a vége mindig szomorú és mindig tragikus. Az ember elesik a kísértésben, az ember rossz tapasztalatot szerez önmagáról a kísértésben. A második kísértés, így is mondhatnánk megpróbáltatás, de a Biblia két fogalmat egyszerre használja. A magyar nyelvben ugye a kísértés leterhelődött fogalomat csak szinte negatív értelemben szerepel. A megpróbáltatás semleges értelmi fogalom, nem így van ez az eredeti bibliai nyelvben. Tehát most mi magyarul beszélünk, és ugye tudjuk a bölcs mondást, hogy a fogalmak nem tehetnek róla, hogy mivel terhelődtek le. De próbáljuk megérteni, hogy a Biblia a fogalmakon túl milyen tartalmakat ért a fogalmakon. Tehát ezért használom én is továbbra is a kísértés szót, de még egyszer mondom, hogy a kísértés két válfajt ismer a Biblia szerint. Az első válfaja a kísértésnek, amit szinte mi provokálunk ki az életben. Amiben mi sétálunk bele. És amiben mi fogunk elesni, mi fogunk kudarcot vallani, és utána összecsapjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy hogy lehetett ez? Hogy lehetett ez, hogy én elestem? Hát hiszen én jót akartam. Hát ez volt a tanítványoknak az esete. És Jézus elismerte, hogy jót akartak, mert mit mondott? A lélek kész. Azt mondta Jézus a tanítványának, hogy elismerem, hogy ti jót akartok, a lelketek készséges, ti követni akartok engem, ti szeretni akartok engem, de valamit nem értetek meg az életben. Kevés a jó szándék. Kevés az, hogy valaki mit akar. Ha valaki amellett, hogy valami jót akar, valamit nem vesz tekintetbe, tudnék, hogy az életében hordoz egy óriási lehúzó erőt, és ez a természet. Jót akarunk, és hogy a rosszat tesszük. Jót akarunk, és hogy elesünk minden nap. Miért van ez? Azért van, mert a jót akarás az önmagában még kevés, amivel sokszor nyugtatjuk magunkat, hogy hiszen én is jót akartam. Igaz az a népi mondás, hogy a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve. Ezek a bölcsességek nagyon mélyre világítanak. Ne elégedjünk meg azzal, mint a tanítványok, akiknek a képviseletében Péter fogadkozott, hogy Uram, hát én kész vagyok mind a tömlöcre, mind a halálra te veled elmenni. Uram, hogyha ezek megtagadnak, én téged soha meg nem tagadlak, én mindenre kész vagyok veled kapcsolatban. Erre mondta Jézus Krisztus azt, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, a lélek ugyan kész. Elismerem, jót akartok, de a test erőtelen, a természet erőtelen. Nem tudom, hogy látjuk-e világosan, hogy ez az a negyedik helyzet. Az első esetben élő ember nem veszi komolyan, hogy neki van egy rossz természete. Az első esetben élő ember ráfogja a világra, hogy a világ rossz. Istenem, a világot gyógyítsd meg, előbb, utána majd én is jó leszek. A második részben levő ember mindig vár valami csodára, hogy majd Isten ad valami kegyelmi állapotot, majd más leszek. Ő se veszi komolyan, hogy mi van a természetemmel. A harmadik állapotban levő embernek is ez a hibája, hogy ő a megtérést ugyan helyesen lokalizálja a belső emberre, de nem veszi komolyan azt, hogy a belső embernek éppen az a feladata a megtérés után hitáltal, hogy legyőzze a természetet. Mert ha nem győzi le a természetet, akkor a természet győzi le őt. Egyedül ez az ember jut el oda, amit Jézus a mi atyánk végső kérésében megfogalmaz, de hát ez a mi atyánk hatodik kérése, tehát nem ezzel kezdődik, eddig már sok mindent meg kell érteni, hogy ezt is megértsük. Ez az ember jut el oda, hogy igen, Istenem, köszönöm, hogy megismerhettelek. Köszönöm, hogy megismerhettem Jézus áldozatát, hogy ő meghalt én értem is mindenkiért, és én más életet kezdhetek most az életben. Köszönöm, hogy a gondolkodásomat megtisztítottad, és megmutatod, mi a jó és mi a rossz. Mert Jézus a kereszten megmutatta a világosság és sötétség közt a pontos különbséget, az Isten szeretete és a gonosz sötétsége közötti pontos különbséget. Igen, én ezt felfogom, én ezt a lélek által megragadtam, én tudom már, hogy mi a jó és a rossz a te kegyelmedből, de most fokozatosan most tárul föl előttem, hogy a világban a legnagyobb baj nem a körülményekben van. Nem abban van a baj, hogy Isten nem tudna fölemelni. Nem abban van a baj, hogy ne tudná a belső embert megvilágosítani, hanem abban van a baj, hogy az emberek nem veszik komolyan, hogy milyen gyenge és erőtelen természetben élnek. És ezt a gyenge és erőtelen természetet Isten, ami hitünk, a belső ember hite által akarja legyőzni, hogy így legyen más az ember, így szabaduljon meg a rossztól. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak, hogy a lélek kész, erre utalt, a lélek kész. Amikor azt mondta, hogy a test erőtelen, ezzel arra utalt, hogy az az ember fog kiemelkedni a rosszból, az az ember tudja azt kérni egyáltalán, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, aki látja az életében azt, hogy nekünk le kell győznünk, a teljes lényünkben győzelmet kell aratnunk, mert ha nem győzzük le az emberi természetünket, akkor van egy személyes gonosz, van egy személyes kísértőnk, aki itt nem, ezen keresztül nem tud belevinni bennünket a rosszba, mert látjuk a jó és rossz különbségét a gondolkodásunkban, de a természetünkben annyi sok gyengeség van elásva, és ugrásra készen. Hogyha ezt nem győzi le az ember, akkor a gonosz a megpróbáltatásokban, a kísértésekben föltétlenül elesésre tudja vinni az embert. És Jézus meg is adta a receptet itt a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. Ezt legyőzni csak ima és vigyázás által lehet. Az emberi életben a győzelmünknek, a győzelmes emberi életnek két forrása van. Az egyik forrás az, hogy tiszta gondolkodásra jussunk, ez a megtérés, ez nélkülözhetetlen a győzelmes ember élethez. A másik forrás pedig az, hogy a természetünket le tudjuk győzni a lélek által, a belső emberünk segítségével. Tehát ez a két dolog, ha nincs meg az életünkben, mindig csak félgyőzelmek vannak. Ez csak egy félgyőzelem, ami itt van, hogy már másképp gondolkodom, de olyan gyorsan szemet húnyok az életem rossz dolgai fölött. A teljes győzelem az, hogy már tisztán másképp gondolkodom az Isten kegyelméből, és kérem az Istent, hogy vigye tovább a megváltásom munkáját, világosítson meg teljesen, hogy a természetemben hol vannak még olyan pontok, amelyek ugrásra készen állnak, hogy legyőzzék a belső embert. Ez az életünkben folyamatosan tárul fel. Ez egy folyamat, amiről beszélek. Ez nem megy egy csapásra. Ez itt, amit így jeleztem, hogy megtérés, ez viszonylag körülhatárolható időpontban megy végbe. De ez itt, amit így jeleztem, hogy teljesen legyőzni az emberi lényünket, ezt nevezi a Biblia megszentelődésnek. Ez egy folyamat az életben. Tehát itt van a megtérés, és itt van a megszentelődés, és ez viszonylag pontszerű mozzanat, nyomon követhető az életben, pár hónap vagy pár év leforgás alatt az ember gondolkodásának teljesen meg kell változni. De egy megváltozott gondolkodásmódra az a feladat vár ezután, hogy folyamatosan mindig igényeli az Isten segítségét, mert csak isteni segítséggel győzhető le az emberi természet. Erre mondta Jézus Krisztus azt a tanítványainak, ami embereknek lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. A természetünket még a megújult belső emberünkkel sem tudjuk legyőzni. Lehet valaki nagyon hívő, nagyon tiszta gondolkodású ember, de ha nem kéri napról napra az Isten segítségét, a természete túl fog járni az eszén. Saját természete ki fogja cselezni. És akkor vannak ezek a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy én nem akartam rosszat. Hát én jót akartam. Ekkor van az a pillanat, amelyről a Római Levél 7. fejezete szól, amikor azt mondja Pál apostol, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Én szeretnék jó lenni, de megtalálom magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Itt van ez a törvény a természetünkben. Szóval röviden és talán mindenki számára teljesen hétköznapian érthetően a nagy ellenség nem a külső világban van, meg nem az emberekben van, meg nem a társadalomban van, meg nem az ellenségeinkben van, meg nem azokban van, akik nem értenek velünk egyet, a nagy ellenség itt van belül. A nagy ellenség a saját természetünk, amit öröklés által nyerünk, és amit a szokásaink még inkább megerősítenek a rossz irányba. Nos hát, amikor Jézus arra tanított, hogy ne vigy minket a kísértésbe, akkor Jézus arra tanított, hogy mindannak a tudatosítására van szükség, hogy a kísértéseket az életben el lehet kerülni. A kísértéseket az életben el lehet kerülni. Hogyan? Úgy, hogy az ember nem csak megtérésre jut tiszta gondolkozásra, hanem úgy, hogy az ember naponként az Istennel együtt él. Hogy a régi ószövetségi pátriárkákról mindig ez a kijelentés van a Bibliában, Istennel járt Noé. Istennel járt Noé. Ábrahámról milyen kijelentés van? Járj én előttem, és légy tökéletes. Ez az egyszerű bibliai fogalom már az Ószövetségtől kezdve, hogy Istennel együtt járni. Ez annyit jelent, hogy mindenben igényelni az Isten segítségét, mindenben kérni azt, hogy igen, én már más gondolkozású ember vagyok, de nem bízhatom el magamat, mert a megújult gondolkodásmód önmagában még nem erő ahhoz, hogy legyőzzem a természetemet, vagyis az ilyen ember, aki Istennel jár, az megtanul önmagával szemben bizalmatlannak lenni, és megtanul mindig Istenre hagyatkozni és bízni. Igen, ezek az igazán hívő emberek, akikben egy morzsányi büszkeség nincsen, akikben nincs önhitség, nincs vallásos gőg, hogy én vagyok az, aki már hiszek az Istenben, meg aki már ennyit ismerek a Bibliából, meg ennyit tudok. Nem. Ez az ember meg tudja alázni magát, és azt mondja, hogy igen, bár én ennyit tudok a Bibliából, bár már ennyire ismerem az Istent, ezt is neki köszönhetem persze, de akkor is nekem, Istenem, minden nap a te jelenlétedre van szükségem, hogy a felismert világosság erővé is alakuljon át. Megállnék itt egy pillanatra, és most hallgassuk meg egy ide kívánkozó zeneművünket, hogy utána tudjuk folytatni ezt a, tudom jól, hogy figyelmet és végiggondolást igénylő gondolatmenetet. A zenemű, ami most felhangzik, az éppen ide kívánkozik. Johann Sebastian Bach, Csak te vagy én Istenem, bizodalmam. A Biblia kétféle kísértésről beszél, és most tegyünk kísérletet arra, hogy egészen pontosan határoljuk körül mind az első fajta kísértés, mind a második fajta kísértést. Azt mondtam, hogy a Biblia beszél olyan kísértésről, amelynek magunk vagyunk az előidézői, és amelyekben mi elbukunk és kudarcot vallunk. Melyek ezek a kísértések? Ezek azok a kísértések, kétféle ilyen kísértés lehet, amikor az ember eleve belül a belső világában nem látja a jó és rossz közötti különbséget, és nagyon kedvez annak, hogy valami rosszat kipróbáljon. És akkor, amikor a külvilágból jön valami rosszra csábító ajánlat, akkor nagyon gyorsan megteszik az emberek, mert hiszen belül a gondolkozásmódjukban semmiféle védelem nincs ezzel szemben. Tehát ezért mondom azt, hogy Isten, amikor az embert meg akarja váltani, föl akarja emelni, először itt a gondolkodásmód megújításánál kell, hogy kezdje a dolgot, mert hogyha valaki belül a gondolkodásában zavaros, az a világban az egyik gödörből a másikba esik bele. Ugye, tehát ezt jól meg kell értenünk, hogy ha belül nem tiszta a gondolkozásmódunk, akkor elméletileg minden külső rossz dologra könnyen fogható az ember, könnyen belemegy az ember, mert ugye megy a rossz felé. Valami szemléletes hasonlattal ezt úgy lehet kifejezni, hogyha én elmegyek egy kerítés mellett, és megrugdosom a kerítést, de belül egy kis bárányka legelészik, az semmit nem fog tenni. Hogyha belül kutya van, az egyik pillanatra a másikra úgy elkezd csaholni, hogy félelmetes ugye, az a hang, amit ott hallunk. Ilyen körülbelül az az ember, aki belül tisztázatlan, belül nem látja az életnek a célját, értelmét, a jó és a rossz közötti különbséget, és akkor jön az életbe az egyik kísértés, hogy egy kicsit csaljál. Miért ne csalnék? Hát mindenki csal. Kicsit lopjál. Hát miért ne lopnék? Hát ennyi mértékben azért én is. Hát egy kicsit ezt és egy kicsit azt. És akkor az ember nagyon gyorsan rááll erre. és tulajdonképpen az emberi bűnöknek a túlburjánzását, vagy hát az eláradását a bibliai antropológia felől ilyen szempontból nagyon könnyen megérthetjük. Igen ám, de van a kísértésekben való elbukásnak egy másik lehetősége is. Akkor, amikor valaki már teljesen világosan lát, teljesen egyé válik a jóval, azonosul a jóval, az ilyen ember miért bukik el az élet különböző megpróbáltatásaiban és kísértéseiben? Most jön a döntő dolog, amit meg kell értenünk. Amit Jézus ebbe a kérésbe belefoglalt, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert itt a gonosz, itt nincsen gonosz. A belső emberben itt nincsen gonosz. A gondolkodás tiszta. Hol van akkor a gonosz, amitől meg kell szabadítani? Az emberi természetben. Ha valaki nem veszi komolyan, hogy a természete mennyire gyenge, és egy kicsit is elbízza magát, egy kicsit is büszkévé és önhitté válik, akkor az ember nagy ellensége, Sátán, akiről azt mondja a Szentírás, mint ordító oroszlán jár, hogy kit-kit elragadjon, tud hozni olyan körülményeket, olyan helyzeteket, hogy az embertől nem azt kéri, hogy itt belül beleegyezzen valami rosszba, csupán azt használja ki, hogy itt a természetében mondjuk a hiúság még nem egészen legyőzött természeti jegye, vagy a sértődékenység nem egészen legyőzött természeti jegye. Péter apostol miért bukott el, amikor maga Jézus mondta rá, hogy a lélek kész? Azért, mert Péter apostol nagyon hajlamos volt még a sértődékenységre. Egy pici szeplő, ugye? A természetében egy pici legyőzetlen vonás. Péter apostol, bár már hát idősebb ember volt, de nagyon hajlamos volt arra, hogy megsértődjön. És amikor Jézus maga állt előtte, és Jézus maga kérlelte. Ha valaki el akarja olvasni az evangéliumokat, elolvashatja több evangéliumban is, nem csak Márk evangéliuma 14. fejezetében, hanem itt van Lukács evangéliuma 22. fejezetében, és a döbbenetes leírás. Ha összerakjuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus négyszer kérlelte Pétert a Getsemáné kertben. Négyszer küzdött érte. És utána, amikor imádkozott Jézus a Getsemáné kertben, ezek után, és Péter elaludt a többi tanítvánnyal együtt, akkor mondta Jézus, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát Jézus azt mindig elismerte Péterbe, hogy készséges a jóra, de Jézus küzdött Péterét, hogy vegye észre, hogy a saját erejéből nem fog tudni megállni. Ha nem vigyáz és nem imádkozik, el fog esni. És Péter ezt nem vette komolyan. Péter úgy gondolt, hogy ő szereti Krisztust, és nyugodtan elaludt. Péter úgy gondolt, hogy ő 3,5 éve mindent otthagyott Jézusért, hát ő egy kiváló tanítvány, azért mondott még ilyeneket is, hogy ha mindannyian benned megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. És Péter ezért esett el. Belesétált a kísértésbe. Mit is mondott itt neki Jézus? Simon, Simon, Sátán kikért titeket, mint a megrostálni való búzát. De én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tehát Jézus maga mondta, hogy nem csak olyan kísértés van, hogy jön a kísértés, és én már eleve egy kicsit ingatag vagyok belül, és a gondolkodásom rááll a kísértésre, és akkor puff, elesem a kísértésbe. Ez a könnyebben átlátható dolog. Olyan kísértés is van, amikor én a jót akarom, és belül nagyon erősen azt hiszem, hogy fogom is követni a jót. De nem látom azt, hogy a természetem egy kis sértődés, egy kis ez, egy kis az, csak egy négyzetmilliméter hely, de ott már be tud jönni egy ellenséges erő, és az ember elesik. Kedves hallgatók, ezt kell megértenünk, hogy az Isten az embert meg akarja szabadítani, meg akarja váltani. Ebben az életben is más életet akar adni az Isten, és egy jövendő örök életet. És azt is tudnunk kell, amit az 1 Korintus 10.13 mond, hogy hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Isten senki ember életében, és főleg olyan emberek életében nem enged meg nagyobb megpróbáltatást, akik már megjobbulni akaró emberek. Ez is igaz, hogy az Isten hűséges, nem hagy feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetünk. De az Isten ebből a kísértésből nem tud megszabadítani, ha mi úgy érezzük, hogy magunk is meg tudunk állni az ő segítsége nélkül a kísértésekben. Ha egy kis vonása a természetünknek ezt próbálná velünk elhitetni, hogy mi is meg tudunk állni. Szóval ezzel van az embernek állandóan küzdelme. Erre mondja az Krisztus, hogy el lehet kerülni az elbukásokat a kísértésekben, a megtérés és a megszentelődés komolyan vételével. Akkor jöhetnek a kísértések, de azokat nem mi magunk szerezzük. Azokat a kísértéseket, amelyeket magunk szerzünk, azokat mivel szerezzük magunk, úgyhogy gyengék vagyunk belül, és szinte belesétálunk a kísértésekbe. Hát megint a klasszikus példa Péter. Péter annyira hitte azt, hogy ő kész Jézussal a tömlöcre és a halálra is menni. És hogy sétált bele a kísértésbe? Na látszólag még bátor is volt, mert János apostollal együtt követte Jézust egészen a főpap udvaráig. De belül a természete nem volt legyőzött állapotban. És ott a főpap udvarában hogy sétált bele a kísértésbe? Egyik pillanatról a másikra jött. Én meg vagyok győződve, hogy Péter alig ocsudott fel, ez olyan volt számára, mint egy lidércálom, mint egy rémálom, hogy egyszer csak szól egy szolgáló lány, elkezdett vele kötözködni, hogy hát te is a galileai közül való vagy, én, dehogy én, rögtön, ugye látjuk a természet, ugrik és mondja, nem, nem, jön a másik, hát dehogy nem, hát a szavaid is elárulnak, hogy galileai a kiejtésed, nem, nem, átkozódva és esküdözve háromszor megtagadta Jézust. Miért? Mert akarta, dehogy akarta. Dehogy akarta megtagadni. Ezt nem mondjuk Péter, hogy ő meg akarta tagadni. Ő nem volt a gondolkodásában semmi probléma, ő szerette Jézust, de a természetében volt a gyengeség. És mivel az imában nem tartott ki Jézus mellett, nem volt követője Jézusnak. Jézus és Péter között mi volt a nagy különbség a Getsemáné kertben? Az, hogy Jézus bár Isten fia volt, de mégis vérverítékkel imádkozott, hogy a maga természetét le tudja győzni. Hiszen Jézus életében is ott ostromolt őt a kísértés. Ki is mondta Jézus, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Atyám, minden lehetséges néked. De Jézus háromszor visszament és imádkozott, hogy legyőzze ezt, hogy igen, én meghozom az áldozatomat az emberért, az emberiségért. Jézus nem tágított, Jézus 100%-ig telítődni akart az Isten erejével, hogy a természetéből semmi ne jöjjön föl, semmi ne jöjjön napvilágra. Így ábrázolhatnám, hogyha itt van az ember, és itt van a természetünk, és itt van a belső emberünk, és Isten ad segítséget, és megvilágosít bennünket, és mint egy ez a világosság így megvilágítja, hogy a természetünkben minden rossz dolog van. Valamikor látunk ekkora területet a természetünkben, hogy ezek a gyenge pontjaink, ezeket kell legyőzni. De hogyha az Istent jobban kérjük, és jobban tanulunk az életünkből, Isten nagyobb világosságot tud adni, és egész nagy pontokat lefedünk már, hogy látjuk, hogy ezek a gyenge pontjaink. De hogyha nincs lefedetlenül valami, ha nem kérjük igazán Isten, csak egy ilyen pici van lefedetlenül, ez már biztos, hogy le fogja tudni a belső emberünket győzni, és akkor nem a pozitív, hanem a negatív cselekvés és a negatív jellem jut érvényre. Jézus addig imádkozott a Getsemáné kertben, hiszen Jézusnak is gyenge volt a természete, tudjuk, ő is asszonytól született, ő is örökölte a gyenge emberi természetet. Jézusban is ott volt az, hogy miért szenvedjek, hát ártatlan vagyok, miért adjam az életemet, hiszen bűnt nem követtem el. De Jézus addig imádkozott a Getsemáné kertben, míg a lélek által Isten a teljes természetét le tudta fedni, legyőzött állapotba került, hogy ennek nem fogok engedni. Még akkor sem, hogyha gúnyolnak, ha leköbdösnek, ha azokért, akikért az életemet adom, azok fognak kiabálni föl nekem a keresztre, hogy szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Akkor sem engedem, se sértődékenység, se ingerültség, se harag nem fog innen föltörni, mert annyira megerősödött Jézus a lélek által a belső emberbe, hogy teljesen legyőzte a természetet. A természet ott is ott volt. A kutya ott volt a kerítés másik oldalán, és dörömböltek is a kutyának, de a kutya nem ugrott egyszer sem. Péter pedig mit csinált? Péter úgy gondolta, hogy a lélek kész, alszunk egy kicsit, nem vigyázunk, és nem vette észre azt, hogy pár órával később egy szolgálólány és egy katona csak itt megérinti ezt a pontot, aztán ezt a pontot, és Péter pedig visszakozik. És megtagadja Jézust. Még egyszer mondom, nem ezért tagadta meg, itt világos volt benne minden. De a természete nem volt legyőzve. Így sétálunk bele mi is a kísértésekbe. Ezek a rossz megpróbáltatások az életben. A megpróbáltatásokat a Biblia szerint a megpróbáltatások 90%-át ki lehetne kerülni az életben. Nem szükségszerű, hogy mi az életben bukdásoljunk, és egyik kudarcot a másik után könyveljük el. Most áttérek a harmadik definícióra, a két rossz kísértés után most a pozitív kísértésre. A Biblia szerint vannak olyan megpróbáltatások, vagy hát ha a régi szót akarom használni, kísértések az életben, amelyek kikerülhetetlenek. És amelyeket Isten szerez. De ezeket Isten nem azért szerzi természetesen, hogy elbukjunk, hanem ezeket Isten azért szerzi, mert azt akarja megmutatni, hogy minden megpróbáltatás, ilyen megpróbáltatás az életünkben javunkra válik. Mi ennek a klasszikus példája? Felnyitjuk a Bibliát, és ott van a 22. fejezet, hogyan kezdődik Mózes első könyve 22. fejezete, és lőn ezeknek utána az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta néki: Ábrahám, és az felelt: imhol vagyok. És mondta az Isten: vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondani fogok néked. Kedves hallgatók, ez a jó kísértés. Nem erre vonatkozik a mi atyánknak a kérése. Mert az életben vannak olyan megpróbáltatások, például Ábrahám életében, Jób életében, hívő emberek életében Isten nem kis megpróbáltatásokat engedett meg, nem kis megpróbáltatásokat. Ábrahám ezt maga provokálta ki, maga idézte elő, dehogy is. Egyszer az Isten megjelent neki, és azt mondta, hogy vedd a te fiad a te egyetlen egyet, és így mondja a Biblia, hogy megkísértette Isten Ábrahámot. Tehát vannak az életben olyan megpróbáltatások, amelyeket nem mi magunk szerzünk, és amelyek bármilyen súlyosnak látszanak, és egy betegség, egy haláleset, valami megszégyenítés, vagy nem tudom én, üldözés, vagy mondjak legsúlyosabb dolgokat, de ezeket mindig győzelemmel veheti az ember, és ezekben mindig megnemesedik az ember, ahogy Ábrahám is ebben a tapasztalatában megértette a Krisztus jövendő áldozatát, és megerősödött és megnemesbedett. Vannak ilyen kísértések és megpróbáltatások, mert Isten ismeri a mi lényünket, tudja, hogy mire van szükségünk, mint ahogy Istent a Biblia sokszor az ötvös mesterhez hasonlítja. Például Malakiás könyve 3. fejezete ezzel kezdődik, hogy az Isten ül és megtisztítja, mint az ötvös mester a Lévi fiait. Vagyis az életben sokszor tűzre van szükség, hogy az a tűz valami salakot levegyen az aranyból, valami értéktelen dolgot eltávoztasson az életünkből. Isten tudja azt, hogy mikor, milyen megpróbáltatást enged meg olyan embereknek, akik egyébként igaz módon élnek, nem ők provokálják ki azt a megpróbáltatást, de a kettő között az a különbség, a Péter elesése, meg az Ábrahám győzelme között, hogy amit az ember maga provokál ki, mint kísértést, és amiben elesik, az borzalmas. Péter majdhogy nem oda veszett lelkileg, ugye sírva ment ki a főpap udvarából, és hogy utána mi volt Péternek a lelkében, hát az nincs emberi toll, ami azt le tudná írni. Azért tessenek elgondolni, hogy valaki követi Jézust 3,5 évig, és szereti, és az tényleg az életét adná érte, és most maga látja önmagát ilyen tükörbe, hogy ő háromszor így átkozódva és esküdözve megtagadta, nincs emberi toll, ami le tudná írni, hogy egy ilyen ember lelkében mi van, micsoda kétségbeesés, önmarcangolás, talán az öngyilkosságig menő gondolatok, amelyeket persze, ahogy Jézus megakadályozott Péter életében, az egy külön tanulmány, és azt tavaly egy külön előadást tartottam itt ezen a helyen erről, a Hogyan küzdött Jézus című sorozatunkban. De az a megpróbáltatás, amit Isten maga szerez, az mindig megerősíti az embert. Az mindig felemeli az embert, hogy Ábrahámot is felemelte. Vagyis gyakorlatilag milyen következtetést kell levonnunk? Hogyha én mondjuk sok, elnézést a banális hasonlatért, ha én sok cukorkát és csokoládét eszem, magam hívom elő azt, hogy rosszak legyenek a fogaim. Ezt a megpróbáltatást, ezt a kísértést magam szereztem magamnak. De hogyha én egyáltalán nem eszem cukrot és csokoládét, és úgy elromlanak a fogaim, mert ugye ilyen is lehetséges. Éppen jó példa, mert a fogbetegségek nagy része azért genetikus. De én tudom, hogy nem azért romlott el a fogam, mert állandóan tömtem magamat a cukorkával és csokoládéval, hanem más egyéb dolgok miatt romlott el a fogam. És hogyha jönnek a fájdalmak, jönnek a szenvedések, akkor én nem esem kétségbe. Mert tudom, hogy ezt az Isten engedte meg a számomra. vagyis ebből a banális példából most kiindulva és az élet nagyobb területére átváltva a példát, ha bármi történik egy igazán hívő emberrel, bármi rossz az életben, ezért egy hívő ember nem kapdos a fejéhez, nem esik kétségbe, hanem azt mondja, amit Jobb mondott az iszonyú szenvedéseikor, az Úr adta, az Úr elvette, áldassék az Úrnak neve. Hogy Isten ezt megengedte az életemben, ő tudja, hogy miért engedte meg ezt a megpróbáltatást. Ábrahám mit csinált, amikor Isten ezt kérte tőle? Kétségbe esett? Ha emberileg gondolkozott volna, kétségbe esett volna, nem? Én az idős apa, az egyetlen egy fiamat áldozzam meg a saját kezemmel, vegyem a kést, vigyem Mória hegyére, és ott áldozzam meg. Hát emberileg ezt ki tudja ezt elviselni? De Ábrahám nem így gondolkozott. Ábrahám úgy gondolkozott, hogy ha ilyen szinte fölfoghatatlan, fölmérhetetlen megpróbáltatást enged is meg számomra az Isten, én bízom az Istenben, hogy ő valami jót fog ebből kihozni. És Ábrahám fogta a fiát, elkezdte az utat, a háromnapi járóföldet, és amikor meglátta távolról Mória hegyét, akkor azt mondta a szolgáinak, hogy most ti maradjatok itt. Én és a gyerek elmegyünk föl a hegyre, és most jön a fontos szó, ezt mondta a szolgáknak, és majd visszatérünk hozzátok. 3 nap alatt rájött Ábrahám, állandóan nyilván imádkozva, mert ő imádkozott és vigyázott, nem mint a tanítványok a Getsemáné kertben. Nem engedte át magát az emberi gondolkodás csapongó mi voltának. Ábrahám a 3 nap alatt rádöbbent arra, az isteni szentélek el tudta vezetni odáig, hogy Ábrahám, hát az az Isten, aki megígérte neked a fiadat, hogy fiad fog születni, és az az Isten, aki most visszakéri látszólag a fiadat, ez az Isten vissza is adhatja majd neked a fiadat, menjél el, és áldozd meg, mert azt a gyermeket vissza tudja adni. Hát te már 100 éves voltál, amikor született az a gyerek, semmi reményed nem volt, hogy gyereket szülessen, és mégis megszületett a gyerek, ha te most visszaadod a fiadat, akkor Isten majd fel fogja támasztani a gyermekedet. És ezért fogalmazott Ábrahám többes számban. Nem azt mondta, hogy szolgáim maradjatok itt, majd előre megyek, megáldozom Izsákot, aztán majd visszatérek hozzátok. Tessenek ellenőrizni a Bibliából, Mózes első könyve 22. fejezetében ott van ez a többes szám. Visszatérünk hozzátok. Jákob is a nagy küzdelme után, mielőtt még nem békült ki vele Ézsau, már azt mondta a Mózes első könyve 32. fejezete szerint, láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Már a nagy próbatétel előtt azt mondta, megszabadult az én lelkem. Az Isten által adott próbatételek mindig megszabadítják a lelket, mindig fölemelik a lelket. Miért? Mert a Biblia szerint Isten miért is kell, hogy megengedjen hatalmas próbatételeket még hívő emberek életében is? Zakariás könyve 3. fejezete, Jeremiás síralmainak 3. fejezete is, a 119. Zsoltár válaszol erre. És ennek tulajdonképpen egy szavát kell, hogy kírjam ide a táblára, és ez a szó ez. Az egész világ mindenségben egy hatalmas per zajlik minden ember fölött. A nagy pernek azok a szereplői, akiket Zakariás könyvében eltesszenek olvasni abban a látomásban. Ebben a nagy perben, ami mindannyiunk feje fölött zajlik, mindig és most is mindannyiunk fölött, van egy vádolónk. A vádolónk azt mondja, hogy na hát milyen ez az ember, hányszor belement már a rosszba. Jó, hogy akart jót csinálni, de hát akkor is rosszat csinált. Ez az ember az enyém, mondja Sátán. Isten a vádolóval szemben a védő, aki viszont azt mondja, igen, ez az ember elesett, elbukott, de én szereztem neki megpróbáltatást, mint Ábrahámnak. Ennél nagyobb megpróbáltatást nem nagyon képzelhető el, mint Ábrahámtól kért az Isten, hogy a saját egyetlen gyermekét adja oda. És Isten, mint védőügyvéd azt mondja, hogy igen, Ábrahám is sokszor tett rosszat az életben, sokszor elbukott. Sokszor ő se gondolta meg, hogy a természete milyen gyenge. De az életben, amikor én egy igazán súlyos, nagy megpróbáltatást szereztem, na íme, kivel azonos Ábrahám? Ábrahám a jóhoz ragaszkodott, a szavamhoz ragaszkodott. Ezért is nem engedtem végül, hogy Ábrahám a gyermekét megáldozza, mert látnivaló, mindenki előtt bizonyítottam, hogy mi van Ábrahámban, hogy Ábrahám komolyan veszi a szeretetet és az Isten követését, és ebben a perben Isten úgy tudja meghozni az ember számára a felmentő ítéletet, hogy Isten hivatkozik arra, hogy a nagy megpróbáltatásokban az ember kivel, mivel volt azonos. Isten ezért enged meg megpróbáltatásokat. Ezért rendel el megpróbáltatásokat, de Jézus szava nem erre vonatkozik. Ne vigy minket a kísértésben, most összerakom a mondatnak a két részét, ne vigy minket a kísértésbe, ez annyit jelent, hogy ezzel a befejező kéréssel egy hívő ember azt kéri, hogy Istenem, segíts belül megszabadulni a rossztól, nem csak a gondolkodásomban levő rossztól, igen, attól is, először attól, de utána attól a rossztól is, attól a büszkeségtől, attól az önhítségtől, hogy én tiszta gondolkodással is túlságosan bízzam magamban, mert ez is rossz, ettől is szabadíts meg Istenem, és akkor nem kell, hogy belemenjek a kísértésekbe. Akkor nem kell, hogy magam provokáljam a kísértéseket. Akkor Istenem, nem kell engem követned a kísértéseimbe, amelyeket magam szereztem magamnak. Én szeretném az életben elkerülni a kísértéseket. Isten szeretne nekünk világosságot és erőt adni, hogy ne sétáljunk bele az életben a kísértésekbe. Aki igazán tanul, aki igazán megalázza magát Istennek ebben az iskolájában, amit ma az életnek nevezünk, az az ember nem fog belesétálni a kísértésekbe. Hogy nem fogunk belesétálni? Nem csak az kell ehhez, hogy belül megváltozzunk a gondolkodásmódunkban, hanem az is kell, hogy belül megalázzuk magunkat, még egy megváltozott gondolkozással is, sőt azzal igazán lehet megalázni magunkat, hogy én nem bízom magamban. Ezért mondja a bölcs Salamon, láttál olyan embert, aki maga előtt bölcs? A bolond felől nagyobb reménységed legyen, hogy mint a felől. Én nem magam előtt akarok bölcs lenni. Én nem azt mondom, hogy már ismerem az Istent, ismerem a Bibliát, már, hogy nekem milyen könnyű és egyszerű az élet, hanem én azt mondom, hogy bár megismertem az Istent és megismertem a Bibliát, most látom, hogy micsoda ellenséget cipelek magamban. Most látom, hogy a természetemnek micsoda hiányosságai vannak. De én épp ezért nem akarok magam előtt bölcs lenni, hanem én ragaszkodni akarok az Istenhez. Kedves hallgatók, sokszor az emberek ezt fanatizmusnak tartják. Sokszor hallottam már magamra nézve is azt, meg másokra nézve is azt, hogy azt mondták, hogy hát azért ennyire ragaszkodni a Bibliához, kérem, ez már túl sok, ez fanatizmus. Nem mondom, hogy nem gondolkoztam el ezen sokszor, mert fanatikusnak nem jó lenni, és nem szeretnék fanatikus lenni. Ettől persze lehet még valaki fanatikus az előbb mondottak értelmében. De én azt szeretném önöknek mondani, hogy ragaszkodni az Istenhez. Ragaszkodni az Isten minden kimondott parancsolatához. Ez nem fanatizmus, hanem egyedül ez az észszerű dolog. Az elmondottak jegyében miért ez az egyedül észszerű dolog? Mert egy hívő ember megérti, hogy ha én ragaszkodom sok mindenhez, de egy valamihez nem ragaszkodom, vagy kettőhöz, vagy háromhoz, bár apró dolgokhoz nem ragaszkodom, hát ott már megnyílik a mélység, a gejzír jön, a vulkán jön, és mindent meg fog semmisíteni. Ezért mondta Jézus Krisztus azt, és sokan ugye ezt nem tudják felfogni, hogy micsoda radikális kérés, hogy Jézus mit is mondott, hogy lehet őt követni? Teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, és az embernek teljes elméjéből. Teljes. Jézus mindig azt mondta, hogy teljes. Máskor azt mondta Jézus, hogy aki meg nem alázza magát, és meg nem öldökli a maga természetét, meg nem gyűlöli a maga lelkét, ilyeneket mondott Jézus, nem lehet az én tanítványom. Máskor azt mondta Jézus, hogy aki nem veszi fel magára az én igámat, és nem követ engem, aki nem veszi fel a keresztet, Lukács evangéliumában így mondta, minden nap nem lehet az én tanítványom. Miért használt Jézus ilyen radikális kifejezéseket? Jézus talán fanatikus volt? Jézus fanatizmusra akarta késztetni a híveit, dehogyis távol legyen. De Jézus arra józanságra akart megtanítani, hogy körülbelül kereszténynek lenni, majdnem kereszténynek lenni, ez annyit jelent, mint egészen elveszni. A majdnem meg a körülbelül az nagyon kevés a hit dolgaiban. Mint a hétköznapi beszédben is, hogy mondjuk, hogy majdnem elértem a vonatot, ez annyit jelent, hogy lekéstem a vonatot. Majdnem megértettem a dolgot, ez annyit jelent, hogy nem értettem meg. Majdnem ötös kaptam, ez annyit jelent, hogy nem kaptam ötöst. A hétköznapi nyelvben is használjuk ezeket a fordulatokat, de a hit nyelvében még inkább használnunk kell. Ne tartsuk azt az embert fanatikusnak, aki komolyan veszi a Bibliát, aki ragaszkodik a Biblia minden parancsolatához, természetesen szívből, belülről, nem külsődlegesen, Mert hogyha, mit is mond Jakab apostol, hogyha valaki mindent megtart is, de egy valamit nem tart, az mindennek a megrontásában vétkes. Tehát innen értjük meg ezeket a hatalmas igéket is, mivel a természetünk ennyire gyenge, hogy a természetünktől minden kitelik, még az is, amit nem várnánk magunktól. Hányszor kapunk a fejünk, hogy ez vagyok én, ez jött ki belőlem, ez telett ki tőlem. Jézus Krisztus ezért fogalmazta meg a mi atyánknak így ezt a kérését, hogy mi teljesen istenéi legyünk. Ez minden hívő ember végső vágy, hogy én teljesen szeretnék Istenhez tartozni és Istenhez ragaszkodni. Ezért Istenem, szabadíts meg a gonosztól, és ne engedd azt, hogy én belesétáljak olyan kísértésekbe, amiket teljesen el lehetett volna kerülni. Amilyen kísértéseket viszont te hozol az életemben, azt én örömmel elfogadom, mert tudom, hogy a te kezed a megpróbáltatásokban megerősítést fog szerezni. Aki számára talán még nem minden világos, ajánlom, hogy a jövő keddi megbeszélésen nyugodtan fölvethet kérdéseket elvi és gyakorlati szempontból. Most a vetítésünk előtt Kapi Gyula Könyörülj Úristen rajtunk című éneke hangzik fel. Azt mondanám a vetítés előtt, hogy ne csak lássuk, de ellenőrizzük is az eddig elmondottakat. A kísértéssel kapcsolatos legnagyobb bibliai témák feldolgozásait tekintjük át. Ugye Lukas Cranachnak a ciklikus festményén, hiszen több jelenet van rajta, a paradicsomi megkísértés jeleneteit tűnnek elő, Isten az előtérben felkészíti az első emberpárt erre a megkísértésre. Ez is egy tipikus olyan megkísértés, amit Isten engedett meg, és amelyben olyan előnyös volt az ember helyzete, mint soha azóta. Hiszen Ádám és Évának se a gondolkodásmódjában nem volt semmi hiányosság, se pedig a természetük nem volt olyan, mint most a miénk. És mégis elestek. Miért estek el? Azért estek el, mert egy kicsit eltávolodtak az Isten egyik szavától. Csak ezért estek el. Hangsúlyozom, nem azért, mert a gondolkodásuk zűrzavaros lett volna, mint a miénk a megtérés előtt. Nem azért, mert a természetük gyenge lett volna, ők Isten kezéből tökéletesen kerültek ki. Egy római katakomba festménye a 3. századból közel ment Éva a fához, aztán közel ment Ádám is, elvette a tiltott fa gyümölcsét, pedig Isten csak ennyit kért, hogy meg se illessétek azt a fát, ne is közelítsétek meg azt a fát. Egy norvég fa festmény a 13. századból, amely jelzi, hogy a teremtett világ csodálatos egészéből a háttérben levő arany firmamentum jelzi az Isten teremtett világának az egészét, az ember most kívülre helyezi magát, kiszakad ebből a csodálatos világból, mert kipróbálja a rosszat. Belemegy a kísértésbe, azzal, hogy nem ragaszkodik Isten egy szavához, már elindul a lejtőn. A korai festők mind a két ősszülő kezében ábrázolják a gyümölcsöt. Ez például 1379-ben a hamburgi Petri oltár, amelyen nem csak Éva kezében van ott a gyümölcs, hanem Ádáméban is, sőt furcsa módon magának a kísértőnek a kezéből veszi, ami persze nem így történt, de ezek a festők mégis azt akarták érzékeltetni, hogy nem csak Éva volt itt a bűnös, hanem Ádám ugyanígy. Ugyanezt látjuk a 16. században is, egyébként a kísértő ábrázolása is figyelmet érdemel, mert a korai mesterek tudták, hogy Sátán nem egy csúnya kígyón keresztül kísérti meg az első emberpárt, hanem egy ragyogó, szép, szárnyas hüllő volt ekkora kígyó, csak a bűnbeesés után terjedt ki rá az átok, hogy hasán csúszva kell a port nyalnia. Dürer ábrázolásán, részkarcán is, már a 16. század elején vagyunk, látjuk, hogy mind a két ember beleegyezik a rosszba. Tehát nem a belső ember, nem a természet, egy kis ponton eltértek az Isten szavától, aki jót akart nekik, ők felülbírálták. Az alma csak ekkor jelenik meg, Lukács Cranach 16. századi olajfestménye, az eddigi ábrázolásokban egészen más gyümölcsöt, fügét szoktak általában norvég festményen is ezt látjuk, hiszen fügefa levéről szól a bibliai híradás. Csak Európában és a középkor végétől ábrázolják, de a Sátán médiuma ábrázolás, mint egy gyönyörű, szép, szárnyas hüllő, még a 16. században Nicolas Poussin fametszetein is megmarad. Mind a ketten nyúlnak a gyümölcsér, és ugyanezt látjuk Michelangelónak a híres Sixtus kápolna ábrázolásának a bal oldalán. Itt is a hüllő ábrázolás, illetve hogy Sátán van mögötte, és így egyben montírozza. Mind a ketten nyúlnak a fa gyümölcsért, és jobb oldalt, hogy el kell hagyniuk az Édent, az angyal lángoló palossal megjelenik. Csak a 16. században fejlődik ki a nő mint bűnös ábrázolás. Lukács van Leidennél látjuk ennek első jelentkezését. Aztán később Tintoretto után Tizianónál, hogy Ádám szinte vissza akarja tartani Évát, csak hát neki a derék férfinak nem sikerül, és a rossz asszony pedig belemegy, vagy pedig ugyanez Rubens ábrázolásán, hogy itt egy más 180 fokkal eltér, de ugyanúgy a férfi akarja visszatartani, vagy szinte már az asszony lesz a kísértő, mint Tintoretto 16. század végi festményén, szinte ő jön le a fáról és kínálja fel a gyümölcsöt. És Nicolas Poussin 17. századi képén is azt látjuk, hogy Éva mutat a tiltott fa gyümölcsére. Teljes eltorzulás ez nem csak a festészet történetben, hanem az egyház történetben látjuk is. Látjuk ennek az alapját, hogy az asszonyt kezdik vádolni azzal, hogy ő vitte bele a férfit a rosszba, a bűnbe. Nézzük a másik nagy bibliai történetet. Ha az ősszülőknek nagyon kedvező körülményük volt, Jézus, amikor a földre jött, a legkedvezőtlenebb körülmények között kellett megmérkőzni a kísértésekkel. Valahol itt Júdea pusztájában, valahol itt ezeken a hegyeken, hogy pontosan hol nem tudjuk. Igaz, hogy a középkorban ezt a hegyet kezdték a megkísértés hegyének nevezni, vagy ilyen kolostort is építettek, a Tarantella kolostort arra a hegyre, amelyet Jézus megkísértése hegyeként mutogatnak ma a turistáknak Palesztinában, Júdea hegyei közül. A hármas megkísértésben minden megkísértés benne van. Középkor elejé mozaik jobb oldalról kezdve mutatja a hármas megkísértést. Jobb oldalt van Sátán kövekkel Jézus előtt, változtasd de köveket kenyerekké. A második, Jézust felviszi a templom tetejére, vesd alá magadat a mélybe, mert hiszen Isten úgyis szeret, majd megment. A harmadik, ha leborulva imádsz engem, mondja ott a világ tetején álló Jézusnak, mindezt a szép világot neked adom, és baloldalt már a sarokban, amikor az ördögnek távoznia kell, és angyalok jönnek és szolgálnak néki. Vajon ez a három megkísértés mit fejezett ki? Természetesen a régi mesterek, illetve nem is annyira régi, csak középkori mesterek súlyosan tévesztettek, amikor Sátánt ilyen sötét alakként ábrázolták. Előbb is láttuk a bizánci stílusú mozaikon Ravennából, és most is Duccionak, amely azt a ciklusából, 14. században vagyunk, ugyanezt látjuk. Hát Sátán soha nem így szokott megjelenni a világban, hogy valami visszataszító, sötét alak. Jézusnak se így jelent meg, hanem mint világosság angyala. Mondja is Pál a korintusi második levélben, hogy Sátán be tud öltözni világosság angyalának. És Sátán követei is itt a földön nagyon szép, mézes, mázos szavakkal tudnak emberekre hatást gyakorolni. Tehát ezt mondjuk felejtsük el, ezt az ábrázolást. Meg az ilyeneket is, ez a franciaországi Brioude-ból való falfestmény Sátán. A kísértő Sátán. Sátán nem így szokott kísérteni, hanem valahogy így, ahogy ezt a reneszánsz idején megfestették, baloldalt fenn a sarokban van a köveket változtas kenyerekké, középütt a templom teteje, és jobbra pedig a világ legfelső orma. A reneszánsz idejében valahogy különleges módon ráéreztek, hogy Sátán mindig szép dolgokkal kísért, látszatra szép dolgokkal és jó dolgokkal, csak látszólag azok. Aztán később a barokk korban a középkorhoz hasonló bemutatások terjedtek el, mint például egy német fametszeten látjuk, itt jobb oldalt viszi Sátán a nagy köveket, hogy változtass kenyerekét, tehát valami iszonyat az a Sátán fej. Hát ez nem így következett be, hanem körülbelül így, ahogy Lukács van Leiden mutatja, hogy egy ilyen nagy bölcselő tógájában vagy macskarájában jön elő, a követ tartva ott a jobb kezében, és Jézusnak így kellett megmérkőzni a kísértővel. Ebben a három megkísértésben minden emberi megkísértés benne van. Rembrandt a hármat külön ábrázolta. Vajon mit fejez ki, hogy változtasd a köveket kenyereké? Mikor tud az ördög belevinni az ilyen megkísértésekbe? Akkor, amikor az ember például többre becsüli az anyagiakat, mint a belső lelki értékeket. Anyagiakra szükségünk van, ez természetes, de Isten erről gondoskodik. Ugye Sátán ezzel a megkísértéssel azt akarta elérni, hogy Jézus mondja azt, hogy ha az ember bőjtölt és már régen nem evett, akkor egyik pillanatról a másikra bármilyen eszközzel joga van táplálékot magához venni. Jézus azonban nem tett csodát, hogy kivágja magát az éhségből. Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. A Bibliával győzte le a megkísértést. Tessenek erre is figyelni, amit előbb hangsúlyoztam. Amikor fölvitte Sátán a templom tetejére, és azt mondta, hogy hát a Bibliával idézte, a Bibliából idézte, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hát akkor én is a Bibliából idézem, hogy vesd alá magadat a mélybe, mert hiszen megvan írva a ti zsoltárotokban, hogy az ő angyalainak parancsol felőled Isten, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Igen, itt hibásan idézte Sátán a Bibliát, de a Bibliát használta fel,
Jézus azonban egy érdekes kis szócskát mondott, viszont megvan írva. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Szóval aki a Bibliát nem a viszont megvan írva elve alapján olvassa, hanem csak kiragad belőle részleteket, az még mindig a kísértés eszköze a kezében a Biblia. Aki a Bibliát a maga egészében kívánja megérteni, annak az élet vezetője lesz a Biblia. Mi volt ez a második megkísértés, hogy valamit megismerünk és elfogadunk a Bibliából, mégis az ellentétét kíséreljük meg az életünkben. Nagyon sokan belemegyünk ebbe. És mi volt a harmadik megkísértés? Rembrandt rajza újra, bemutatni a világ szépségét, de csak a szépségét, a rúdságát nem mutatta be Sátán, amit ő szerez a szépség mellé. És azt mondja, hogy ha leborulva imádsz engem, neked adom. Ne vállald az emberért Krisztus a keresztázatot, ne szenvedj, ne küzdj ezen a világon, nagyon gyorsan tied lehet minden. Hát ma is nagyon sok ember hurkolódik bele ebbe a megkísértésbe, hogy gyorsan elérni dolgokat, gyorsan megszerezni dolgokat, de ne küzdelmek árán. Valóban minden emberi megkísértés benne van. Harmadik témánk Jézusnak a megkísértés pusztája után talán még súlyosabb küzdelme ebben a pusztában volt, az olajfák hegyének a lejtőjén. Mai állapotában az olajfák hegye, ahol Jézus küzdött azért, hogy legyőzze ezt a harmadik megkísértést. Jézus természete is félt a szenvedésektől. Mindannyiunk természetében ott van az irtózás a szenvedésektől. Senki ember nem szívesen küzd szenvedve, de sokszor az életben a szenvedés teljes küzdelem, hogy mondja Pál apostol, vezet el a győzelemre. Nagyon szépen ábrázolt ezt a San Marco, velencei San Marcónak a művésze, ismeretlen művésze. Háttérben ott van az isteni létteljességet szimbolizáló arany mozaik, előtérben pedig az emberi világot szimbolizáló göröngy, bucka, vadnövények, bogáncsok és tövisek. Jézusnak itt kellett küzdeni emberi természetben és az emberi világ forrongásai között. Jézusnak itt kellett kivívni a győzelmet, mint ahogy Duccionak a Maesta ciklusán látjuk, amelynek az alsó részét nagyítom ki. Jézus győzött, mert ott jobb oldalt fent, ő visszament addig, míg le nem győzte a természetét, és a természetünket legyőzni nem lehet logikával, nem lehet ésszel. A természetünk legyőzéséhez az imádság, az Istennel való küzdelem szükséges, hogy az Isten teljesen uralja az életünket. Baloldalt a tanítványok, akik, hogy látjuk, diametriálisan az ellenkező végletben vannak. Jézus bár Isten fia volt, mégis küzdött, hogy győzzön. Neki tökéletes volt a belső embere. Nem azért kellett neki imádkozni, hogy belül a gondolkodásában megerősödjön. Abban azért kellett imádkozni, hogy a természete legyen legyőzött ellenség. Nem ezt csinálták a tanítványok. Nem ezt csinálta a három hozzá legközelebb álló. Nem ezt a véres küzdelmet folytatta, amit Paul Troger 18. századi osztrák festő képén látunk, hogy Jézus vért verítékezve küzdött azért, hogy a természet egy pillanatra ne jusson szóhoz. Az ő szent elhatározás, hogy az emberért kész meghalni, csak ez az út nyíljon meg előtte. Hogy amikor jött Júdás, akkor is felkészülve fogadta. Tessenek meggondolni, hogy Péternek milyen váratlan volt a szolgáló kérdése, de hát Jézusnak is milyen visszataszító volt, hogy egy volt tanítványa csókkal közeledik feléje, és akkor azt olvassuk, hogy megborzongott Jézus. Azt olvassuk, hogy kiejtett egy durva szót, vagy valamit. Hát ha nem győzte volna le a természetét, biztos úgy cselekedett volna. De menjünk közel a Giotto képhez. 14. századi festmény, és csodálatosan mutatja Jézus győzelmét, a tiszta tekintet, a teljesen legyőzött, minden, ami rossz és emberi, le van győzve ebben a lényben, aki ott baloldalt áll, és minden, ami rossz és emberi, fölszínre tör abban a lényben, aki jobb oldalt közeledik. És tetszenek látni, hogy micsoda a csalóka az élet, mennyire csal a látszat. A jobb oldali jön csókkal, és ő az áruló, ő a legyőzetlen természetű Júdás, és a baloldali nem rohan oda megölelni, megcsókolni, de nem is taszítja el, csak ránéz tiszta tekintettel, hogy hát Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát, hát te is tudod, hogy én ki vagyok, az ember fia vagyok. És mondja is majd Júdás, hogy vétkeztemmel elárultam az ártatlan vért. És azt mondja még Jézus, hogy barátom, barátomnak szólítja Júdást. Miért tudott Jézus így viselkedni? Mert az imádsága közben legyőzte az emberi természetét. Egy szó erejéig nem törhetett fel az emberi természetet. Teljesen a hit és a Szentlélek uralta ezt az emberi természetet. Ugyanezt látjuk Van Dyck-nak a 17. századi ábrázolásán. Legtúlfűtöttebb zaklatottság veszi körül Jézust, és Jézus megőrzi a hidegvérét. Menjünk közel, csodálatos olajfestmény ez. Éppen vetik már a hurkot Jézus nyaka köré, az emberek szinte rárohannak fustéllyal, meg lámpával, meg mindennel, és Júdás is ott van a maga elsötétült tekintetével, és nézzék meg ezt a Jézus arcot. Mennyire kérlelő, mennyire szelíd, mennyire nem lehet kihozni most is a sodrából, most sem a sodrából. Sokszor minket azért lehet kihozni a sodrunkból, nem azért, mert ne akarnánk jót, hanem azért, mert a természetünk fölött nem győztünk. Itt csak egy kis sértődés felszínre tölt, csak egy kis mondat, egy fél mondat, és ezt már a legközönségesebb ember is érzi és érti, hogy na, sikerült kihozni a sodrából, elbuktunk. Nem viszi tovább? Hát az lehetetlen. Nincs már utána? Hát kedves hallgatók, mióta feltalálták az autót, azóta az én képeim is elmozdulnak az utazás következtében, úgyhogy csak arra tudok gondolni, hogy kiestek a képeim. Nincsen? Akkor valami olyasmit kell, hogy mondanom, hogy a vetítésünk véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet.